Rádióegyetem. Indiai filozófia. Buddha. Rúzsa Ferenc előadása.
Jó napot kívánok! Múlt órán nagy nehezen a végére jutottunk az Upanishadokról szóló minimál mondani valómnak, úgyhogy a mai órán kísérletet teszek arra, hogy mondjak valami keveset a buddhizmusról. Elég nagy rész korai buddhizmusa, vagy ha úgy tetszik, a Buddhára fog szorítkozni. A buddhizmus ugye egy mindmáig élő és virágzó világvallás, úgyhogy elég sok mindent lehetne még a buddhizmusról mondani, amit most nem fogok tenni, legfeljebb érintőlegesen. A Buddha elnevezés ugyanolyan, mint a Krisztus. Tulajdonnépként használjuk, de nem az. Buddha azt jelenti, hogy felébredett, vagy esetleg megvilágosodott, ha valaki jobb szereti ezt a kicsit pompózusabb kifejezésmódot. Hogy eredetileg hogy hívták, azt egészen biztosan nem lehet tudni, de mindesetre a hagyomány teljesen egyértelműen úgy nevezi őt, hogy Gautama Siddhartha, vagy szanszkritosan leírva ugyanezt Gautama Siddhartha, amiből a Gautama Gautama egy nemzetségnév, valami olyasmi, mint a mi családnevünk, és a Siddhartha lenne a személynév. Itt a kis kételyt azért fogalmaztam meg, mert az elnevezés feltétlenül olyan, amit egy gyereknek adnak névként, sokkal inkább egy nagyon sikeres embernek, ugyanis azt jelenti, hogy célját elért. Az összes kézikönyvekben azt lehet olvasni, hogy valamikor az időszámításunk előtti 6. században élt, úgy körülbelül ilyen 560-tól körülbelül ilyen 480-ig. Annak dacára, hogy minden kézikönyvben ezt olvassák, ez téves. Indiában történetileg ebben a korban még mindig nem volt, tehát a Buddhára vonatkozó dátumok is visszaszámolással keletkeznek. Tulajdonképpen az első nagyjából komolyan vehető történeti dátum Indiában az ugye Nagy Sándornak a hódítása időszámításunk előtt 327-ben, és ehhez viszonyítva próbáljuk elhelyezni a különböző dolgokat. Konkrétan tudjuk, hogy Nagy Sándor kortársa volt Csandragupta Maurjának, akinek az unokája volt Asóka császár, akiről viszont a feljegyzések feljegyezték, hogy hány évvel a Buddha halála után lett megkoronázva. Az a baj, hogy a feljegyzések nem ugyanazt a számot írják ide, hanem van, amelyik 116 évet ír, van, amelyik 218 évet ír, stb. Tehát sajnos ez a kiinduló pont, ami elméletileg olyan viszonylag egész jól működne, valójában nem működik igazán jól. Régebben azt gondolták, hogy ez a 210-valahány év ez a nyerőszám. Ma viszont nagyon egyértelműen a szakmának az a része, aki foglalkozott valaha ezzel a kérdéssel, azt mondja, hogy nem, a 100 év körüli évszám a helyes. Tehát ennek megfelelően nagyjából időszámításunk előtt 450-től mondjuk 370-80-ig élhetett a Buddha, azaz hozzávetőleges kortársa Szókratésznek, Platónnak a görög kultúrából. Mint aféle vallás alapítóról, sokféle legendák szólnak róla, aminek azt a részét fogom most elmesélni, ami nem ez a teljesen mesés, ez a mit csinált előtte a mennyországban, stb., tehát ezt kihagyom, hanem azt a részét mondom el, ami egy kicsit is hasonlít egy életrajzra, aztán megbeszéljük, hogy ebből mennyi stimmel, mennyi nem stimmel. Tehát a hagyományos legenda szerint Gautama a Szakka szanszkritul Sákja törzsbe született, és pedig a királynak, Suddhodanának, szanszkritul Suddhodanának a fiaként. Tehát királyfi volt. A gyermek születését természetesen csodás jelek sokasága övezte, és nagy szent emberek mondottak jövendőt fölötte, amely jövendő mondásnak a kulcseleme az az volt, hogy a gyerek mindenképpen nagyon nagy ember lesz, csak vagy-vagy. Vagy világhódító uralkodó, vagy pedig világ megváltó szent. Apuka lévén, hogy maga a politikai hivatásnak a követője volt, azt ambicionálta, hogy a gyerek az ő szakmáját folytassa, úgyhogy azt gondolt, hogy hát ha opció van, akkor ő megpróbál arra szavazni, hogy legyen már a gyerekből inkább világhódító császár. A tradíció szerint a Buddha születése után 8 nappal az anyja meghalt, és az apja elvette feleségül a sógornőjét, tehát a kis majdani Buddhának a nagynényét, és ők nevelték fel a Buddhát olyan módon, hogy uralkodó legyen, és ne pedig szent ember. És azt gondolták, hogy úgy lehet legjobban megakadályozni, hogy valakiből szent ember legyen, hogyha nem kell neki szembesülnie azzal, hogy az élet az egy eléggé vegyes dolog, nem csupa habos torta. És ezért mindenfajta szomorúságtól, bánattól, rossz dolgtól elzárva, élvezetekkel és kéjekkel körülvéve nevelték az ifjú herceget. Sőt, úgy tűnik, hogy még a tanítását is úgy szervezték, hogy még csak ne is halljon a rossz dolgokról. Ez valószínűleg működött volna is, tehát nagy sikerben nő fel. Fiatal ember lesz, szereti a nőket, zenét, meg mindent, amit egy normális fiatal ember szeret. Vagyonilag jól eleresztett fiatal ember, hozzá is jut mindegyikhez megfelelő mennyiségben, és kiélvezik megfelelőképpen. Úgyhogy a számítás bejött volna, Ha az isteneknek is tetszett volna. Sajnos az istenek azt gondolták, hogy császárok jönnek-mennek, világmegváltó szentből olyan kevés van, legyen inkább szent a fiú, ezért valamit tenni kellene, és a következő huncutságot találták ki. Amikor az ifjú herceg egyszer valami mulatóhelyre tartott, összesen kettesben a kocsisával, akkor leküldtek egy istent azzal a megbízással, hogy szembesítse már a gyereket azzal, hogy nem minden habos torta. Ez az első verzióban úgy történik meg, hogy majdnem kétrét görbe, botra támaszkodó, reszketeg, foltos bőrű, bibircsókos, ráncos, fehérhajú, aggastyán totyogott az út mellett. Nézi a Buddha, hogy mi a csuda, ez majom lehet, vagy mókus, vagy mi az, megkérdezi a kocsisát, hogy szerinted ez mi? Na de hát miért ilyen? Hát a haja se olyan, mint a rendes embereknek, fehér. Kihallott már ilyet. Hát ez egy öreg ember. Mi az, hogy öreg? Hát azt jelenti, hogy sokáig él. Hűha, hát ez valami nagyon nagy baj lehet, és ez másra is előfordul, hogy csak ennek a szegény ipsének van ilyen behe. Erre a kocsis elég el nem ítélhető módon azt mondta, hogy hát abszolút mással is előfordult, mindenkivel ez lesz, aki egyáltalán megéri. Buddha, úgy látszik, kicsit nehéz felfogás volt a fiatal megkérdezte, velem is. És hát a kocsis már megint igazat mondott. A kocsisokkal mindig sok baj volt. No, hát ez borzasztóra felzaklatta ez a hír, hogy öregség is van a világon. Úgyhogy nem ment el murizni, hanem hazament aggodalmaskodva. Hát a királynak jelentették ez ott, hogy még csak most ment el bulizni a fiú, aztán már is hazajött, és teljesen ki van borulva a gyerek. A király érdeklődik, hogy mi történt? Hát az történt, hogy látott egy aggastyán. A király szívéhez kap, meg akartok gyilkolni. Hát ugye ez az, amit tisztázok, hogy ez nem lehet. Nem lehet. Na jó, akkor gyorsan rengeteg táncos színi előadást, futás, fel kell vidítani a herceget. Jó, lehet, hogy ez most még működött volna, de az istenek sajnos szívósak. Úgyhogy pontosan ezt a trükköt megcsinálják még kétszer, azzal az apró különbséggel, hogy a második alkalommal nem egy öreg emberrel találkozik. A majdani Buddha szokásos szóhasználatban bódhiszattva, hanem egy beteggel, ami nem azt kell érteni, egy kicsit tüsszögött a bácsi. Indiában a betegségen inkább olyasmit szoktunk érteni, hogy pestis, lepra, stb. Szóval vidám dolgokat. Pontosan ugyanez a beszélgetés, hogy mi van vele, ez valami egészen egyéni katasztrófa. Nem, hát ez már csak így van. Bizony megbetegszünk, és időnként nagyon csúnyán megbetegszünk. A harmadik verzióban pedig egy halottas menettet varázsolnak oda az istenek a herceg szórakoztatására. Na jó, hát ez a negatív ág, hogy mégis mit csinál az ember, hogyha kiderül, hogy az élet mégsem csupa buli, diszkó, fanta, stb., hanem más is van benne. Egy negyedik hasonló kikocsikázás alkalmával az istenek egy szent embert varázsolnak a Buddha útjában, akinek az öltözéke, megjelenése, vonásai olyan higgadt világ fölötti derűről, nyugalomról és békéről árulkodtak, hogy még az amúgy kicsit hedonista hercegnek is feltűnt a dolog, és megint csak megkérdezte a kocsisát, hogy na, és ezzel még mi van ennek, mitől olyan nagyon jó? És hát itt az istenek újabb csodát kellett, hogy műveljenek, mert Buddha nagyon-nagyon rég járt a Földön. Ugye a Buddha, mint említettem, köznév, ilyen szent ember, tehát olyan nagyon régen, hogy már senki nem emlékezett a Buddha tanításaira, de itt most a kocsisnak a fejében nyomták a megfelelő infót, és az szépen briefolta a herceget, hogy ez van szent ember, az ezt jelenti, hogy ott hagyta a világot, magányosan vándorol, kereste a bölcsességet, a megvilágosodást, megtalálta, megszabadult a szenvedésektől, neki már minden jó, ő már többet nem részesül ezekben a szenvedésekben. És ezzel a ponton a Buddha eldönt, hogy neki is ezt kell csinálni. Tudomásul véve, hogy a szülői akarat igen eltökélt, hogy ez ne így legyen. Úgyhogy nem vitába bocsátkozik a felmenőivel, hogy ő most akkor mégse inkább király lenne, hanem inkább szentember, hanem annak ellenére, hogy éppen nem olyan rég szült a kedvenc feleség egy fiúgyermeket neki Ráhul a néven, annak tacára úgy dönt, hogy ő bizony stikával elég otthonról elege volt a hetóból. Itt az istenek megint segítenek, egy kicsit megolajazzák az ajtósarkakat, a lónak a patáját láthatatlan rongyokba burkolják, hogy ne kopogjon a városnak a kövezett utcáin, stb. Stb. Szóval sikerül neki meglógni csak kettesben a kocsisával, és amikor elér a királyság határfolyójáig, ott ruhát cserél a kocsissal neki egyet, tehát a hercegi öltözetet, maga szegény ember ruhát, és levágja a haját. Ugye a különböző hajviselet az a különböző szentembereknek a jellegzetessége Indiában. Buddhistáké például nem csak az övék, a teljesen kopasz fej. Ebben osztanak többek között a dzsáinákkal, de néhány hindu szentember is a hajatlanságot preferálja. A mai tényleges buddhisták között viszonylag ritka a teljesen kopasz, általában nagyon rövid haj az ismertető jele. A buddhistáknak, de például a tibeti buddhisták, japán buddhisták, de nem is veszik olyan túl komolyan ez a nagyon, tehát inkább csak eszmei tradíció maradt meg benne, de valamikor ezt komolyan vették, szóval ő is így indítja a szent karrierjét. Hát hogyan fogjon hozzá? Megpróbálkozhatott volna azzal, hogy feltalálja a kereket, hát amíg senkinek nem sikerült, de értelmes ember lévén nem ezzel próbálkozott volna, ha megkérdezi azoktól, akik tudnak ilyesmit. Tehát elmegy mindenfajta szent emberekhez tanulni. Konkrétan két iskolába jár, az egyik Uddaka Rámaputtának, a másik Alára Kálámának az erdei iskolája. Az, hogy mit is tanítottak ezekben az iskolákban, olyan nagyon nem tudjuk. Az biztos, hogy ilyen rendes szentember életmód, tehát magyarán volt egy kis elmélet, és elsősorban meditációs gyakorlat. Későbbi, jóval későbbi hagyomány többé-kevésbé úgy azonosítja két mestert, mint hogyha Alára Káláma Szánkja mester lett volna Uddaka Rámaputta. Jóga mester, ez semmilyen történeti ok nem zárja ki. Tehát teljesen lehetséges, de annyira késő az idevágó hagyomány, hogy azért igazából elhinni sem kell. Vagy igen, vagy nem. Az teljesen egyértelmű, hogy a buddhizmus teli van olyan elemekkel, amik rokonok a jógával és a szankjával. Tehát, hogy is mondjam, gondolattörténetileg ez rendben van. Az tényszerűen az első iskolában, a szankja iskolában jó hamar megtanulja a megtanulandókat, begyakorolja a begyakorlandókat, akkor oda megy a mesterhez, és azt mondja, hogy figyelj, lesz mondtad, itt tartok, ennyi az egész. Rövid beszélgetés után tisztázták, hogy igen, ennyi. Akkor a buddha azt mondja, oké, ezt én is tudom. Azt mondja neki, welcome, gyere, vezessük együtt a csapatot. Amire a buddha azt mondja, bocs, ez én nem egy intézetigazgatói állásra pályáztam, hanem megvilágosodás, úgyhogy akkor inkább pápá. Második iskolában pontosan ugyanezt történik. A tradíció által adott leírás, hogy miben is különbözött a két iskola, szinte megfoghatatlan egy-egy ilyen meditációs élmény leírás az egyetlen különbség a két iskola leírásában. Láthatóan nem nagyon emlékeztek rá a szerzetes testvérek, hogy mi is lehetett ez. Valószínűleg nem túl sokat beszélt róla a buddha, hogy ifjúkorában mit tanult és mit nem. Szóval a második iskolából is, amikor azt kijárja sikeresen, és tisztelve a mesterrel, hogy itt már nincs mit tanulni. Továbbáll, ezúttal nem egyedül, hanem öt másik diák. Az vele megy, mondvá, hogy látszik, hogy ez egy baromira eltökélt törekvés. Hát, ha jut valamire, és ha jut valamire, vele vagyunk. Vezető társaként, tanítványokként biztos elmondja nekünk, és hát ugye ez a buli az egészben. Úgyhogy vele mennek, és ekkor kezdődik tehát a buddhának az önálló kísérletezése, de ez az önálló kísérletezés ez még lényegében a korábbi nyomvonalon halad, tehát amit tanult meditációs gyakorlatot, és ugye a hagyományos meditációs tradíció az erősen kötődik az aszkézishez, tehát ennek az aszkézisét is megpróbálja jól, még jobban, meg annál is jobban csinálni, majdhogy nem halára kínozza magát, gyakorlatilag nem eszik, rendkívül nehéz fizikai gyakorlatokat végez, és amikor úgy érzi, hogy most nagyjából itt a vég, akkor azt mondja, akkor ezt most abba hagynám, mert úgy tűnik, hogy ezen az úton se lehet megvilágosodni. Tehát azt mondja, hogy ezt én most kipróbáltam, érzem a saját állapotomat, hozzáértésem, a mesterek is mondták, hogy jó vagyok, ezt egyszerűen ennél jobban nem lehet csinálni, semmi megvilágosodás nincs. Nem ezt akartam. És ezen a ponton eszébe jut egy gyerekkori élménye, hogy valamikor egy dzsambufa árnyékában üldögélt, amikor az apukája Szakka éppen valami munkát végzett, és ő az eltávolodás, vagy elválasztottság helyzetében, ezt az elválasztottságot, eltávolodottságot átélve egy tiszta, boldogságos állapotba került, szakszóval, ezt úgy mondják, ez az első meditációs állapot, az első dzsána, amit ő ott elért. Megint csak nem olyan részletesek a leírások, hogy túlságosan okosak lehetnénk, de azt gondolom, hogy egy első dzsána az még nincs annyira messze a világnak a számunkra is belátható részétől, hogy azért igazából ne sejthetnénk, hogy miről van szó. Tehát ez az az élmény, amikor az embernek a tudata teljesen normálisan működik alapvetően, tehát észleli a világot maga körül, tudatában van önmagának is, tehát a racionális diszkurzív szinten minden rendben van, hanem az az élmény, ami alapvetően az embernek állandóan megvan, az a személyesség élmény, hogy én itt vagyok, nekem konkrétan most itt egy kicsit fáj a vállam, tehát ez a benne levés élmény. Ez, ami megszűnik, tehát valahogy, tudva egyébként, hogy innen nézek ki a szememből, de valahogy nem kötődik önmagamhoz, mint alanyhoz, mint érző, szenvedő lényhez, hanem csak úgy észlelem a világot, benne önmagamat is. Ez tényleg nem egy nehezen elérhető dolog, akár meditációs technikával, akár spontánul is adódhat. Például, ha az ember nagyon lázas, akkor előjöhet egy hasonló fajta eltávolodás, hogy olyan szétesik a keménysége, a realitás, az anyagszerűsége a világnak. Tehát valami efféle élmény idéződik fel benne, hogy ez valami kifelé lépés volt a világban, ahogyan normálisan benne vagyunk, ahogyan szorongat és összezúz minket. Az ebből a világból valami eltávolodás volt, jó volt, kellemes volt. Hát, ha ezen a nyomon lehetne valamit keresni, gondolja magában a buddha. Ahol kulcselem nekünk nem olyan magától érthető, de ebben a tradícióban nagyon magától érthető, hogy kulcselem az, hogy egy nem szenvedelmes úton. Említettem, hogy az eddigi kísérleteiben halálra kínoszta magát a fiatalember, és ez nem azért van, mert ő megbudjant és egyszerűen mazohista volt, hanem ez egy nagyon aszketikus tradíció, számosoknál fogom, hogy most mind nem megyünk bele. Tehát lényeg az, hogy egyszerűen ez egy adott dolog volt, és a legtöbben úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy valamit elérjünk, bármihez, nem csak szentséghez, ahhoz nagyon keményen kell melózni, és ez nem olyan jó. Lehet, hogy vannak benne jó pontok is, de alapvetően ahhoz, hogy valami jót elérjünk, ahhoz rendesen szívni kell sokat. Tehát ebben van egy ilyen teljesen természetes emberi logika, hogyha nagyon nagy a jutalom, akkor azért nagyon nagyot kell szívni. Na, tehát ez ebben a tradícióban borzasztóra benne volt, hogy a szentévállásnak a rendes módja az egészen elképesztően kemény, kegyetlen önkínzásokon keresztül megy. Ez nem egy indiai sajátság, tehát ez máshogy is előfordul ez az eszme, de ott ez egy nagyon erősen beágyazott eszme volt. Nos, tehát ezzel szakít, és azt mondja, hogy és mi van, ha a boldogságot nem a szenvedésen keresztül kell elérni, hanem a boldogságon keresztül. Kérdés tehát nekünk olyan kis egyszerű kérdésnek tűnik, ez valójában egy hihetetlenül merész, majd nem azt mondom, hogy egy eretnek kérdésfeltevés volt. És ugye nem megválaszolta, hogy igen, igen, hanem azt mondta, hogy nézzük meg. Próbálkozott vele, és tekintve, hogy nem amatőrként próbálkozott, hanem ekkor már jó sok éve trenírozta magát a mindenfajta lelki gyakorlatokban, meditációkban, stb. Onnantól kezdve, hogy rátalált erre az útra, baromira gyorsan ment neki az egész. Előtte egy kicsit rendbe hozta magát, tehát nem csontvászként próbálkozott ezzel a dologgal, hanem egy icike-picikét feltáplálta magát, hogy a teste bírja jobban a létezést a világban, ne okozzon önmagában például szenvedést. És ezen a ponton egyébként az öt tanítvány az ott hagyja, mondva, hogy na hát ez feladta. Jól lehet látni, elkezdett már megint zabálni. Pedig előtte már olyan derék volt egyszerűen, annyira beillett Samúnak a biológia szertárba. És most akkor itt ezt csinálja nekünk. Szóval ott hagyták, kiábrándultan csalódottam. Ő pedig innentől, tehát egy kicsit jobb állapotban, egy jól kitalált irányban haladva. Nem biztos, hogy hátrányára volt az, hogy teljesen egyedül. Néhány hét alatt eléri azt az izét, amit megvilágosodásnak nevez a tradíció, amitől kezdve Buddhának lehet őt nevezni. Azt, hogy ez miben áll a megvilágosodás, erre majd visszatérünk. Megvilágosodás után kicsit eltöprengett azon, hogy tök jó, ezt akartam, akkor ennyi, vagy esetleg tanítsak. És arra a konklúzióra jutott, hogy tanít a fene. Nem érdemes. Az emberek hülyék, nem érdeklik őket ezek a problémák. Kár vele foglalkozni. Nos, ezen a ponton az Istenek megint azt mondják, hogy nem erről volt szó, nekünk világ megváltó tanító szent kell, úgyhogy megjelenek és rádumálják. Buddha azt mondja, hogy na jó, legyen nektek. Megpróbáljuk, körülnéz csodás látásával a világban, hogy kinek is tanítsam először a tant, és azt mondja, hogy tök jó ötlet, hát itt vannak a volt mestereim, végsősorban nem vesztünk össze olyan csúnyán, tanítom neki. Az Istennek sürgős volt a dolog, hogy gyorsan tájékoztatták Telexen, hogy nem megy, az egyik egy hét, a másik egy napja meghalt, kész. Úgyhogy nem megy, de kinek is tanított? Ja, itt volt ez az öt fószer, aki hát nemrég lelépett, de hát tulajdonképpen minden bíztak benne. Elég ügyesek a gyerekek voltak, hát ha megérték. Próbáljuk ki, ez bejön, tehát elmegy Benáreszbe, ahol isteni látással megtudta, hogy éppen Benáreszben időzik az öt diák. Pontosabban Benáresz mellett a Szárnátnak nevezett helyen, akkori nevén Iszipatana Migadájában, az iszipatanai vadaskertben, vagy vadasparkban is szokták fordítani, ott felleli ezeket. Egy érdekes, igen kedves epizódja egyébként a buddhista élettörténetnek, hogy útközben még találkozik valakivel, egy ádzsivikával, az ő korábbi kísérleteihez hasonlóan rendkívül szigorú, a remete életet és aszkéta életet élő törekvővel. Ezek annyira szigorú népek, hogy mindig pucéron járnak, mert a ruha is az csak egy ilyen hedonista kényeztetés, meg világhoz kötődés nem kell. Szóval találkozik egy upaka nevű ádzsivikával, aki látván a Buddhát, azt mondja, hogy haver, tök úgy nézel ki, mint aki rendben van, nyilván valami jó tanítást kaptál, ki a mestered. És akkor erre a Buddha azt mondja neki, hogy hát az annyira most nem érdekes, hogy ki a mestered, én magamtól elértem a megvilágosodást. Eddig nem túl érdekes a sztori, az érdekes az ezután következik erre, az upaka azt mondja, hogy legyen, papa. Ugye egyszerűen nem hiszi el neki, és lazán továbbáll. Pedig, ha nem így válasz, akkor ő lehetne a buddhista tradícióban az első tanítvány. Elcseszte. De így is megőrizte a hagyomány a nevét. Az se rossz, ugye, mint Pilátus a krédóban. Benáreszben megtalálja az öt tanítványt, akik először le akarják fikázni. Hát ez még kövérebb, mint amikor utoljára láttuk, már 45 kiló is lehet. De nem bírják, egyszerűen akkora szentsége, fényesége, ragyogása van, de nem bírnak mit csinálni, végül is udvarosan köszöntik, helyel kínálják, megmossák a lábát, ahogyan azt illik egy szent emberrel szemben. Hálából a Buddha tanít is nekik valamit, ezt majd mindjárt megnézzük, hogy micsodát, mert hogy ez egy olyan jó kis buddhista kis káté, amit mond nekik, ami természetesen azonnal felnyitja a szemeiket, és ők lesznek nem egyszerűen az első tanítványok, hanem az első arhatok. Az arhat az nagyjából ugyanaz, mint a Buddha, különbség az, hogy a Buddha az önerős, az arhat pedig egyszerűen megkapta a tanítást, de eljutott odáig, tehát eljutott a nirvánába a szakszóval. Nirvánáról azt szokás gondolni mai régi tradícióhoz tartozó emberkéknek, hogy az totál elérhetetlen, tehát az valahol a mesékbirodalomra tartozik, tehát mondjuk a ceiloni hagyomány úgy tudja, hogy az utolsó ember, aki arhat volt, az 1500 évvel ezelőtt meghalt. Ugyanakkor a buddhai élettörténet az teli van arhatokkal. Na, azt gondolom, hogy ez a szent hagyományok természet, a keresztény tradíció, és minél régebbre megyünk vissza, annál több olyan igazi jó csodatevő szent van, ma ezek viszonylag ritkák, pedig mennyire többen vagyunk ma, mint annó. Szóval ez a tradíció jellegéből következik, mindesetre nyilván mögötte van a nirvána fogalmának a megváltozása is. És innentől kezdve gyakorlatilag nincs sztoria a Buddhának, tehát innentől kezdve tanít, azok, akiket tanít, azoknak az elég jelentős része csatlakozik hozzá, tehát kiépül a követőknek a tábora, amit szerzetes rendbe szervez. Az, hogy pontos-e itt a szerzetes szó, mit tudom én. Tehát egy hiperdemokratikus, konszenzuális vezetési elven működő közössége a szerzeteseknek. Szó szerint azt jelenti a szanszkrit páli szó szangha, hogy gyülekezet, aminek a tagjává akkor válik valaki, hogyha be akar lépni, már tag idősebb szerzetes ajánlja, ő kimondja megfelelő fogadalmakat, a szangha elfogadja. A fogadalmakat persze nem kimondani kell, hanem betartani. És addig marad valaki szerzetes, amíg ezeket betartja. Nincs a dolog mögött semmifajta külső erő vagy erőszak. Tehát az, hogyha valaki belépett a buddhista szerzetesembe, majd két hét múlva azt mondja, hogy jó, konkrétan ezt a fogadalmat nem szeretem, nem csinálom tovább, akkor semmi nem történik, most már nem buddhista szerzetes többé, a világon semmi baj nincs vele. Nem erkölcsi kérdés, nem is akadály annak, hogy még egyszer belépjem a szerzetesembe. Bhartrihari nevű egy igen-igen kiváló indusról feljegyezték, hogy ő mondjuk hétszer lépett be a szerzetesembe, és egy idő múlva, hogy kezdte megismerni a saját lelkialkatát, úgyhogy módos ember volt már az életében, és nagyon sikeres poéta volt. Úgyhogy egy bizonyos idő múlva már úgy lépett be a szerzetesembe, hogy a kolostor kapujánál ott várt a kocsi, hogy hát amikor elég lesz, akkor gyorsan tudja távozni, ugye? Közben pörgött a taxióra. Szóval megalakítja a szerzetes rendet, vidáman tanítgatja, hát ahogy ugye a tanítás közben felmerülnek doktrinális problémák, meg időnként viselkedési problémák, azokra a Buddha mindig ad valamilyen választ. Hát a sztorinak vannak ilyen kevéssé izgalmas elemei, kalandos lesz, hogy igen, egyszer valaki meg akarta buktatni a Buddhát, és a helyére akart kerülni, ez a Dévadatta nevű, de igazából ezek nem túl izgalmas sztorik. Aztán a végén teljesen illetlen módon, teljesen békés módon 80 éves korában meghal. Aminek persze vannak előnyei is, hogy valaki ilyen unalmas módon távozik a világba, fel tud készülni erre a problémára, meggondoltan, megfelelően, megfontolva, hogy hogyan is csinálja ezt a meghallást, úgy távozott a Buddha a világból, aminek számos része van. Tehát többek között az, hogy elbúcsúzik, hivatalosan, formálisan elbúcsúzik a szerzetesek közösségétől, azt mondja, hogy gyerekek, hogyha valamit eddig nem kérdeztetek meg, akkor most van az utolsó lehetőség. Van kérdés? Azt mondták, hogy nincsen, mindent tök jól értünk. Amire a Buddha azt mondta, hát ez annyira nem lett meg, mert nem olyan bonyolult a tanításom, és én mindent mindig elmondtam, nem voltak titkos tanítások, ezoterikus rejtelmek, amiket most lehetne megtudni. És arra kérdése pedig, hogy is kivezesse a halála után a szerzetes rendet, azt mondta, hogy mi közöm hozzá. Tehát nem mondta meg, hogy ki, sőt azt sem mondta, hogy vezesse bárki a szerzetes rendet. A szerzetes rendnek a tradicionális szabályzatában egyszerűen nincs olyan fogalom, hogy vezető. Tehát a Buddha tartalmilag egészen biztosan az életében vezette a szerzetes rendet, de nem volt neki olyan rangja, hogy én vagyok a szerzetes rend vezetője, királya, alapítója, semmi. Egyszerűen volt a Buddha, akitől megkérdez, ha valamit kérdezni kellett, de ez teljesen csak és kizárólag tekintélyi alapon működött, sehogyan máshogy. Gondolom senkit nem lehet meg, hogy ez egy nagyon sokáig nem maradt. Így előbb-utóbb a különböző irányzatok kitermelték magukban a többé-kevésbé körülírt hierarchiákat, tehát ma azért rendesen rendelkezünk kolostorvezetőkkel, vagyis apátokkal, meg még magasabb rangúakkal. Bizonyos buddhista tradíciókban, a tibeti tradícióban van egy pap királya az egész tibeti buddhizmusnak, a dalai láma, tehát ez sokféleképpen változott. De Buddha halálakor és utána még jó sokáig nem volt ilyen intézményrendszere a szerzeteseknek. Pontosabban egyetlen egy intézményesről is volt meg valószínűleg az ő életében, elkülönítették a novíciusokat a régi szerzetesektől. Az egy formális elkülönítés volt, tehát két szerzetesi avatás volt. Az első az úgynevezett Pabbadzsa, a második az Upaszampadá szertartás. Utóbbit az csak nagykorú embernek lehetett adni, tehát 20 évesnek, a Pabbadzsát az már 15 évesnek is ki lehetett adni. Egyébként olyan nagy különbség nem volt közöttük, és valószínűleg nagyon nem sokkal ezután kialakul egy újabb fokozat, tehát a teljes jogú szerzeteseken belül ez a csak úgy szerzetes, vagy régóta szerzetes című distinkció, de komoly jogi összefüggés azért ezeknek a dolgoknak nem volt. Elméletileg a régebben felavatott szerzetes, az mindig úgymond rangidős a később felavatotthoz képest, de ez annyira sokat nem jelent csak az, hogy melyik köszön először a másik, úgy körülbelül. Tehát ez a Buddha legendás életrajza, aminek elég nagy része, gyakorlatilag a második fel, amit elmondtam, az a legjobb, amit erről tudni lehet mai bölcsességünk szerint, és tehát egyszerűen nem tér el a legenda a valóságtól. Nyilván, ha jobban részleteztem volna ez, hogyan akarta Dévadatta megpucsolni a Buddhát, akkor ott bejött volna egy-két csodás ellen, de ezeket most mellőztem meg. Tényleg nem izgalmasak a tan szempontjából. A korai fázisáról viszont érdemes elgondolkodni, nem konkrétan az a problémás, hogy vajon tényleg az Istenek küldték-e az öreg embert látomását a Buddhának, vagy, tehát nem erre gondoltam, hanem hogy egyáltalában a háttér, amit felrajzolnak, az stimmel-e. És azt gondolom, hogy nem stimmel. Nincs semmi külön sokunk azt hinni, hogy a Szakka nép annan a Buddha származottól a királyság lett volna. Erre semmi sem utal, noha a nép ténylegesen létezett, nem túl sokáig a Buddha után. Ugye ez az időszak, ez Indiában a kis törzsi vagy kis ország alakulatoktól folyamatosan a birodalmakká, sőt Asóka császár alatt egy birodalommal szerveződés idejében mozgás korszaka. Nem olyan sokkal a Buddha halála után a magadhai király Ajata Szattu az egy rendesítő hadjáratot vezet a sákják ellen, és innentől kezdve nem jelennek meg a történelem színpadán, vagy legalábbis ott, ahol lenniük kellene. Szóval semmi nem utal rá, hogy királyság lettek volna, nem nagyon volt divat ezekben a kisebb alakulatokban a királyság, kizárni ugyan nem lehet. Az, hogy az apuka valamilyen bármennyire is királyra emlékeztető funkciót töltött volna be, ezt valószínűleg teszi az, hogy semmi célzás nincs a Buddhának tulajdonítható szövegekben ilyen háttérre. És az az egy kis íze, amit az előbb, aki nagyon figyelt, az észrevette, hogy ez a gyerekkori meditációs látomás, ez egy buddhai beszédből való kvázi idézet volt, amit mondtam. Tehát ez ugye azt mondja, hogy én üldögéltem egy fatövébe, és apuka dolgozott. Vagyis apuka valami mezőgazdasági munkát végzett, nem állatot terelt, erre azt nem így mondanák, hogy munkát végzett, tehát valószínűleg valami paraszti munkát végzett apuka, amiből arra következtetett, hogy apuka valószínűleg paraszt volt. Valószínűleg szabad paraszt volt, tisztes, normális, szabad polgár, és ennyi. Nyilvánvaló, hogy a négy látomás sztoria az nem csak azért, mert hogy az istenek prezentálták oda a dolgot, az az első szótól az utolsóig kamu. Tehát gondoljunk bele, hát ez egy ember, akinek például vannak szülei, akik öregszenek mellette. Tehát az, hogy valaki, ugye a sztori szerint 28 éves korában találkozik az apuka, hogy én megöregszenek, de meg ki valaki megőszül. Ha 28 éves volt, akkor apuka már hát minimum 50 körül járhatott. Tehát nem akarom ezt végigírózni, szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy a sztori úgy, ahogy van, kamu. Ettől még nagyon jó sztori, tehát nem véletlenül olyan elterjedt a buddhista tradícióban. Tehát szimbolikus vagy mitológikus formában tökéletesen kifejezi a Buddhának a motivációit. Tehát azt, hogy az öregség, betegség, halál alapvető élményeivel való szembesülés, az, amit őt arra késztette, hogy a szent életet kövesse. Ugyanebben a sztoriban, ahol említésre kerül, hogy apuka szántogatott, vetegetett, miközben ő meditálgatott, ugyanebben a sztoriban azt olvassuk, hogy szó sincs itt titokban elosonásról, természetesen az istenek becsomagolták a lovak patáját, hanem azt mondja, hogy a síró szüleim akarata ellenére. Amiről mellesleg azt is észrevehetjük, hogy anyuka élt, mert különben a szülőt egyes számba is lehet mondani. Ugyanakkor a buddhai szövegek hangulatából, stilisztikai eszközeiből, bizonyos esetekben a témaválasztásából azt gondolja az ember, hogy azért nem lőtt nagyon mellé a legendária, amikor azt gondolta, hogy anyuka meghalt, tehát hogy buddhai életen kellett, hogy legyen egy fontos női halálesemény. Egy olyan, ami őt alapvetően kimozdította a sarkából. Ha ezt összerakom azzal, hogy a Buddha ott hagyta a kisgyerekét, ami nem csak legendás anyag, mert hogy ezt a kisgyereket később szerzetessé avatja ő maga. Tehát a gyerek tényleg létezett. Tehát a Buddha az egész viselkedéséből, tradícióból, stb. Következik, hogy egy teljesen komoly, viszonylag nyugodt, egészséges és felelősségteljes ember. Azt csinál egy gyereket, majd utána ott hagyja a spinkót, hogy én megtettem, amit kell, ugyebár az tartott 5 percig, a többi a te dolgod. Ez mondjuk így, hogy nagyon-nagyon inkoherens, nagyon valószínűtlen, gyakorlatilag hihetetlen. Úgyhogy én arra a következtetésre jutottam, hangsúlyozom, hogy ez aztán már végképp nem tény, tehát az az én rekonstrukció a dologhoz, hogy szerintem meghalt neki a felesége. Az, hogy egy archaikus társadalomban egy férfi nem nevel gyereket, ez magától értetődik. Tehát ilyenkor összesen két lehetőség van. Az egyik az, hogy újra házasodik, és az új asszony neveli fel a gyereket. A másik pedig, amit nyilván csinált, hogy nevelje fel a nagymama a gyereket, ami teljesen normális. Tehát ez egyszerűen egy kulturális dolog. És egyúttal magyaráz, hogy mi a francnak ment el amúgy egy 28-30 éves, stabil élethelyzetű, a szövegeiből tényleg látható, hogy lelkileg egészséges ember. Mi a francnak megy el a normális otthoni létezésből mindenfajta szent kísérletezgetésért? Tehát azért, mert szemben jött a halállal. No, tehát ez az én tippem, hogy ez valószínűleg a felesége lehetett, aki befeltehetőleg ez szerint akármilyen hihetetlen is és meglepő, de feltehetőleg fülig szerelmes volt, úgyhogy a dolog nem picit megrázta. És innentől kezdve, tehát az, hogy ezekben az iskolákban tanult nagyjából a sztori stimmelhet. Amikor mi a buddhizmus mint jelenség próbáljuk értelmezni az én történelemben, akkor látnunk kell, hogy milyen háttérrel bontakozik ki. Megint csak az összes kézikönyvben azt fogják olvasni, hogy a védikus tradíció, ami valahogy egy nomád pusztai népnek az egyszerű ősvallása volt, a letelepedéssel nagyon sok minden megváltozott, a brahmanizmussal valami teljesen megmerevedett, egyre életidegenebb, egyre unalmasabb és egyre drágább szertartás rendszerré alakult, ami totálisan elvesztette a vonzerejét az emberek számára, nem volt már kielégítő a népnek, és ezért ezzel a tradícióval szembeni megújítási mozgalom, reformmozgalom a buddhizmus. Legújabb kutatások fényében gyakorlatilag biztos a helyet, hogy ez megint csak teljesen téves. Tehát már korábban próbáltam jelezni, hogy mennyire bonyolultabb az indiai háttér, tehát hogy nem egy darab, egy lineáris fejlődési sor van védikus, brahmanikus, upanisad, buddhista dzsájnak és heterodoxok, aztán a hinduizmus nagy reformja, a Bhagavad Gita, aztán a filozófiák. Nem, hogy szó sincs arra, hogy egyetlen egy lineáris hagyomány lenne. Ez a bizonyos védikus, brahmanikus tradíció. Ez egy nyugat-indiai tradíció, a buddhizmus meg egy kelet-indiai, aminek a hagyományából teljesen hiányzik a védikus múlt. Hihetetlenül vaskos a buddhista korpusz, és ennek a történetileg réginek mondható rétege a páli nyelvű buddhista hagyomány, páli kánonnak szoktuk nevezni. A Tipitaka, a három kosár. Hát az is 30-valahány kötetre rúg, tehát egy igen vaskos valami. És egész hiszen a védáknak, az egyes védáknak a neve is van, amelyik egyszer sem fordul elő, van, amelyik egyszer fordul elő. A védikus istenek nem fordulnak elő egyáltalában ezekben a szövegekben. Nem mintha istenek ne szerepelnének a szövegben. Tehát istenek vannak, de nem a védikus istenek. De nagyon jól látható, hogy ez nem az a tradíció. Vagyis mondjam, kiszúrja az ember szemét, csak az az egyszerű eltérés. Hát India az egy ország, hát ott nyilván mind ismerték egymást, és akkor egy tradíció. Nem. Nem ez volt, ez egy kontinens, rengeteg különböző dologa, amiből most hát még mindig csak ott tartunk, hogy két nagy tradíciót különítettünk el. Nyilvánvalóan ez sokkal több volt. No, tehát ez a kelet-indiai tradíció, amihez a Buddha tartozik, ugyanez a tradíció termeli ki egyértelműen a dzsájnizmust, és pedig jóval a Buddha előtt. Ez a jóval, ez azt jelenti, hogy fogalmunk sincs, hogy mennyivel sokkal előtt. A Buddhának a kortársa volt a dzsájnizmusnak, a nagyon rossz kézikönyvek szerinti alapítója, Vardhamana, Mahavira, a Jina. Kicsit is jobb kézikönyvek azért már tudják, hogy nem a Jina alapította a szerzetes rendjét. Ezt ugye nagyon nehéz nem tudni, mert a Jina élettörténet az úgy kezdődik, hogy és akkor 26 éves korában könyörült, hogy hadd lépjen már be a Jaina rendbe. De akkor még nem engedték meg neki, és 28 éves korában lépett be abba a rendbe. Szóval nem ő alapította. De ennek a rendnek a tradíciója 24 tanítóról tud, amivel az utolsó a Jina. Erről általában szoktuk gondolni, hogy kamu. Szinte mindenki egyetért, hogy a Jina előtti tanító Pásvanátha az egy abszolút történeti személy. Vitatott, de sokan úgy gondolják, hogy az azelőtti Néminátha is történeti személy lenne. És nem teljesen ostoba az a hipotézis, hogy a legelsőnek mondott tanító Risabhanátha is hát egy kicsit már legendássá vált történeti személy lenne. De ez abszolút részletkérdés. A lényeg az, hogy ebben a korban egy másik a buddhizmushoz számos szempontból nagyon hasonló irányzat már réges-réges-rég létezett Kelet-Indiában. Ez tehát a dzsájnizmus. A buddhizmus, tehát annak a tradíciónak a reformja, mert az természetesen egy radikális reformról van szó, nem véletlenül nem a dzsájnizmus lett a világvallás, hanem a buddhizmus, tehát nagyon már. De tehát ennek a tradíciónak, ennek a keleti tradíciónak a módosítása, amely keleti tradíciónak mi most legjobban a buddhizmuson kívül a dzsájnizmust ismerjük, mint folytatóját. Szó sincs arra, hogy csak ez a kettő lett volna. Név szerint ismerünk egy harmadik irányzatot, az ádzsivikizmust, amiről még tudunk valami keveset. Miért ilyen keveset? Pehünk van. Pedig körülbelül 2000 éven keresztül létezett. Tehát utoljára feliratokban 500 évvel ezelőtt emlegetik még az ádzsivikákat. Ehhez képest tényleg borzasztóra keveset tudunk róluk. Ez a dzsájnáktól elkülönülő szekta, de hozzájuk elég közel álló szekta volt, eléggé közel ahhoz, hogy az ádzsivikizmusnak a kortárs nagy tanítója, Makhali Gosala, és a dzsájnizmus alapítója Vardhamana Mahavira, mint egy 10 éven keresztül együtt nyomatták a dolgot, aztán rájöttek, hogy két dudás az picit sok egy csárdába, úgyhogy külön váltak. Hát még ennél sokkal kevesebbet tudunk sok más kortárs irányzatról, ez az itt-ott emlegetve vannak, tehát ami nem sikerült sok száz éven át fennmaradó iskolát alapítani. No, tehát ez egy virágzó kultúra volt, valami távoli rokonai kellett, hogy legyenek a védikusoknak. Miért? A területnek a nyelvei alapvetően rokon nyelvek. És noha azt mondtam, hogy a védikus istenvilághoz semmi köze, ez egy icike-picikét túlzás, borzasztóra kevés köze, de mégiscsak rokonok. Tehát például a buddhista hagyományban a leggyakrabban előforduló istenszerű személyiség a Szakka. Szakka, aki az isteneknek a királya. Most ezt a későbbi buddhista tradíció tulajdonképpen teljes joggal egyszerűen azonosítja egy védikus istennel, Indrával. És az ember ennek az azonosításnak a fényében rátekint a Rigvédára, akkor azt mondja, hogy jé, az Indrának tényleg van egy olyan jelzője, hogy sakra, amit pálium, tényleg úgy kell kimondani, hogy szakka. Illetve, ha másik oldalon megnézem egy buddhista szövegben, hogy mondják azt, hogy szakka az istenek királya, ezt úgy mondják, hogy szakka dévánam indó, ahol az indó, az az Indra szó megfelelője. Csak ez pálium nem egy istennek a neve, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy király legnagyobb, legkiválóbb. Tehát megvan a kapcsolat a két tradíció között, nem teljesen függetlenek egymástól, csak nagyon távoli viszonyban állnak. Keleti tradícióban alakul ki az a fajta szent ember, aminek ma már egyáltalán nem csak a buddhisták és a dzsájnák az örökösei, hanem alapvetően hindu szent emberek is ma már ezt a modellt követik. Ez tehát a magányos vántoraszkéta, az alapmodell. Tehát egy olyan ember, aki szakít minden világi kötöttséggel, családdal, nemzetséggel, kaszttal, ranggal, pénzzel, tulajdonnal, és magányosan kóborol fel alá, azért kóborol fel alá, hogy ne kezdjen egy kötődni egy helyhez, vagy egy helynek a lakóihoz, tehát hogy másodlagos kötöttség is alakuljanak ki. Tehát ilyen kvázi kötelezően csavargó emberek, valami fajta szent céllal. Itt alakul ki az a hagyomány, hogy ennek a valamilyen szinten mindenképpen része önsanyargatás, nem feltétlenül a kimondott durva kínzás értelemben, mert ez nagyon gyakori, tehát az erős aszkézis az a gyakran eleme ennek a tradíció, de nem feltétlenül a buddhistáknál ugye nem, de a nagyon kemény önkorlátozás az igen része. Határozottan része a nemevilági élmények keresése, vallási élmények keresése, ami hát, hogyha egész tágan veszem, tehát nem csak ezt a szűk korszakot, hanem ezt az egész jelenséget, akkor ez lehet konkrét Isten élményekben, templomi megvilágosodásokban, amit hát a hindu tradícióban majd ezt fogjuk találni, vagy pedig ilyen belső kiteljesedés, kitágulás, végtelenné válás, megvilágosodás élményekben öltött testet. Ugyanennek a tradíciónak része az a világszemlélet, az a ciklikus világszemlélet, ami az emberi életet nem egy egyszeri folyamatnak látja, hanem egy végtelen körforgás egyetlen egy ciklusának. A halál után majd újjászületünk. Hogy pontosan hogyan itt vannak eltérések, de tehát az újjászületés eszméje ehhez a kultúrához tartozik. És ehhez a kultúrához tartozik az újjászületés eszmének a regulátora is, a karma törvénye. Hiszen nem akárhogy születünk újjá, hanem a mostani cselekedeteink függvényében születünk újjá. És ezeket a cselekedeteket ennek a tradíciónak minden eredeti ága egyértelműen morálisan értékeli. Amikor majd bejön a védikus tradíció ebbe a dologba, nem sokkal a Buddha halála után, tehát ez elkezd a hinduizmusba is átkerülni ez a nézetrendszer, akkor oda bekerül egy olyan értelmezés, ami nem morálisan fogja értelmezni a cselekedeteket, hanem rituálisan. De ez, hogy is mondjam, ez egy átmeneti kísérlet lesz, ami aztán a hinduizmusban is megbukik, tehát a végső formában a karmatörvény mindenütt morálisan működik, vagy legalábbis dominánsan morálisan működik. Tehát ez a jót cselekszel, akkor valami jó vár rád, tipikusan nem ebben az életben, hanem például megfelelő születés, vagy egy majdani életben megfelelő nagy szerencsék, boldogságok, kitűnő helyzet. Nem vagyok benne teljesen biztos, de úgy tűnik a Buddha kortárs figurák alapján, hogy az is része volt ennek a tradíciónak, hogy ez a végtelen újjászületési izé, ami első hallásra egész megnyugtató is lehetne tulajdonképpen, hiszen félünk a haláltól. Láttuk, a Buddhának is alapélmény volt a halállal való szembesülés, hogy nem jó. Szóval megnyugtató lehetne, de hogy ez nem is olyan megnyugtató, és pedig azért nem megnyugtató, mert a világ nem igazán jó, sőt, tulajdonképpen nagyon pocsék hely, standard buddhista megfogalmazással, szabbandukham, minden szenvedés. Ugye ez egy kicsit túlzónak hangzik, de ha egy kicsit visszafogunk belőle, és mondjuk úgy fogalmazunk, és persze ilyen megfogalmazásokat bőven találunk a különböző tradíciókban, hogy túlsúlyban van a szenvedés a világban, akkor azt mondhatnám, hogy hát lehet így látni a dolgot, lehet, hogy egy kicsit pesszimista álláspont, de no, tehát úgy tűnik, hogy ez itt legalábbis ebben a korban mindenkinek nézete volt, tehát lehet, hogy ez is alapvető eleme ennek a világképnek, és akkor ezek után nem meglepő, hogy ha egyszer a világ szar, és még a halála sem lehet megúszni, mert úgyis újjászületünk, akkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy nincsen mégis valami menekülés, és a válasz az, hogy természetesen van. Magától ugyan végtelen az újjászületések sorozata, de ki lehet belőle lépni, és a kilépésnek a kulcsa az, hogy valahogy a világtól kell elszakadni. A világhoz mi köt? Egyrészt érzelmek, tehát a hozzávaló viszonyom, másrészt pedig a karma, hogy az eddigi cselekedeteimnek a következmény. Tehát, hogy valahogy ezt a kettőt kell felbontani, a világhoz a kötődést, maga ez a bizonyos magányos vándorkereső, ez egy eredet kísérlet. Az első lépés az, hogy technikailag elvágom ezeket a kapcsolatokat, tulajdonnal, családdal, múlttal. Másrészt, hogy vigyázok, hogy ne épüljenek ki újak helyette. És másrészt valahogy meg kell szabadulni a karmától, ez ki így úgy képzeli. A Jainák például borzasztóan mechanisztikusan képzelik, tehát majdnem ilyen agyagszerűnek képzelik a karmát, ami rá van tapadva az emberi lélekre, mint egy kosz. És sehogy máshogy nem jön ki onnan, mint hogy működnie kell. És ha az embernek rossz karmája van, akkor a szenvedést kell okozni, csak úgy távozik el. Mi a megfejtés? El kell szenvedni ezeket a dolgokat, ezért van az, hogy a Jainák nagyon aszkéták. Tehát ők direkt, ők valóban effektív szenvedést okoznak maguknak, azért, hogy megszabaduljanak a maradék rossz karmájuktól. Tehát egyrészt vigyáznak, hogy ne jöjjön létre újabb rossz karma, másrészt ezt megpróbálják felégetni. Ugye a buddhaitan ebből a szempontból alapvető változást jelent majd. Egy tisztában morális, szándéketikai hozzáállás következik be, amiben nincsenek ilyen mechanikusan működő dolgok. Nem meglepő, hogy ebben a tradícióban univerzális elem, sokféleképpen lehet megfogalmazni, részvét, együttérzés, könyörület, a leginkább idevágó szakszó, és legtárgyilagosabb szakszó, ez az ahinsa, nem ártásnak szoktuk fogalmazni. Miért? Ha egyszer a halállal nem ér véget a sors, hanem újabb születésekben folytatódik, akkor bárki, akivel én szembesülök, az lehet egy ilyen korábban elhalt nekem nagyon kedves emberemnek, rokonomnak, akárkinek az újra testetöltése. És ez a tradíció nem csak az emberekre terjeszti ki, mert általában azt gondolják, hogy nem csak emberi bőrben lehet újjászületni, hanem például állati formában is, vagy akár istenként is. Tehát valamilyen módon ez a bárki, akivel találkozom, az lehet, hogy nem olyan rég még egy szeretett emberem volt, ha pedig nem teszem hozzá nem olyan réget, hanem azt mondom, hogy valamikor egyszer, akkor meg biztos. Van egy ilyen tibeti meditáció, egyszerűen úgy működik, hogy amikor nagyon haragszol valakire, éppen készült mondjuk miskárolni az illetőt, akkor gondolj arra, hogy valamikor ő volt az anyád. Lehet, hogy nagyon régen volt, és akkor utána folytasd, amit akartál. Ugye az emberek közötti mindenfajta ellentéteknek az alaptrükkje a rasszizmus. Tehát az, hogy vagyok én meg mi, és vannak az ők, vagy még inkább azok. A szőrös talpúak, a pucérségűek, stb. Tehát aki nem ember, akit nem tekintek magam fajtának, akire nem vonatkoznak a szabályok. Ez egy teljesen normális, archaikus hozzáállás a világhoz. Egyszerűen a mi törzsünk, az az emberek, általában ez szokta jelenteni. Nagyon sok törzsnév a saját nyelvén azt jelenti, hogy ember egyszerűen. És mindenki más az ilyen nem érdekes. Tehát ezt a határt bontja ki. Tehát magyarán a szükebb, mondjuk így primer, természetesebb emberi közösségben automatikusan létező pozitív összetartó erőket terjesztik ki univerzálisan, és nem is csak az emberekre, hanem minden más lényre. Az, hogy ezt milyen terminussal írom le, együttérzés vagy nem terminussal, ez már kicsit stilisztikai részletkérdés. Konkrétan a buddhizmusban nem csak az ahinsza kifejezés szerepel, sőt, nem is olyan sokat szerepel, sokkal többet szerepelnek az ilyen részvét, együttérzés szavak. Tehát le van ez fordítva érzelmi nyelvre is, mondjuk ez a metafizikai magyarázat hozzá, hogy miért gyakorlatilag elkerülhetetlen része ennek a tradíciónak. Ami aztán, ahogy a hinduizmusba átkerülnek ezek a tanítások, a hinduizmusnak is alkotó részévé válik, de ebben az időszakban még nem. Tehát ekkor még nincs hinduizmus, egyen nyugatabbra van brahmanizmus. Milyen újdonságot hoz a Buddha ebbe a keleti vallási hagyományba? Nagyon-nagyon keveset. Tehát a vándorszerzetes, a tulajdontalan vándorszerzetes, ami a korai buddhista szerzetes is, az tehát nem újdonság. Az, hogy szerzetes rendbe szervezőnek, ez nem újdonság, nem mindenki így csinálta, de például a dzsájnák így csinálták. Újjászületés, karma, ebből való szabadulás, mind közös. Amikor európai szöveget olvasunk, úgy tűnik, hogy a terminológiájuk eltér, mert az egyik az nirvánának, a másik kaivaljának hívja ezt a megváltást. Az egyik dzsinának hívja a szent emberét, a másik buddhának. Ez csak az európai szövegekben van így. Tehát mindezeket a szavakat az összes tradíció, buddhista, dzsájna, hindu, teljesen össze-vissza használja. Egy kis gyakorisági különbség tényleg van. Tehát magyarán, ha egy buddhista szövő azt olvasom, hogy a dzsina, az nem Vardhamána Mahávirát jelenti, hanem Gautama Siddharthát. Tehát terminológiájában sem különbözik olyan nagyon. Úgy tűnik, hogy a buddhizmusnak az antropológiájának az alapeszközei, ezt majd látni fogjuk, hogy miben állnak, tehát ahogyan az embert elemzi. Valószínűleg azok is megöröklött elemek. Mik az újdonságok? Mindenekelőtt a meditáció módjában, tehát a Buddha maga ezt hangsúlyozza, hogy és akkor eszembe jutott ez, hogy volt egy ilyen spontán meditációs élményem, azt mondtam, próbáljuk így, és sicsúgy, meg volt a megvilágosodás. Tehát első pontban teljesen egyértelműen ez volt a döntő váltás, hogy az önkínzó, aszketikus, dzsájna típusú tradícióval szemben egy olyan meditációs megközelítést használt, amiben nem az önsanyargatás, pusztítás, erőszakos legyűrés dominál, hanem nagyon-nagyon szelíd, tapintatos módszerek az ember belső fejlesztésére, a benne rejlő problémák megoldására. Ezt azzal a kis rövid metaforával szoktuk kifejezni, hogy a buddhista meditáció az nem elnyomja a rosszat az emberben, hanem elengedi. Tehát ez biztosan teljesen alapvető. Ugye ehhez férünk hozzá legnehezebben, mert vannak dolgok, amiket eleve nagyon nehéz leírni, és ezenkül esze ágában sem jutott egy premodern embernek. Tehát az, hogy praktikus dolgokról kézikönyvet írjunk, ez lényegében egy 20. századi ötlet. Tehát előtte mindenki azt gondol, hogy az, hogy hogyan kell egy szöget beverni, azt nem egy könyvből olvasom el, hanem megmutatja nekem valaki, aki tud szöget beverni. Hogy hogyan kell úszni, nem egy könyvből olvasom ki, hogy milyen a jó pillangó tempó, hanem egész egyszerűen megmutatja nekem valaki, aki tud úszni. Hogy hogyan kell egy tengerészcsomót megkötni, stb. A meditáció abszolút ilyen. Tehát semmi titkolódzás, abszolút lazán beszélnek róla, csak eszükbe nem jut megmagyarázni, hogy miről beszélnek, hanem azoknak, akik ezt tudják, értik, mert csinálják, azoknak mondanak róla valamit. Tehát ez egy borzasztóra nehéz ténylegesen kihámozni, hogy mi is lehetett az, amit és ahogyan a Buddha és tanítványai műveltek. Azért sok mindent lehet itt csinálni, tehát nem teljesen reménytelen, csak jelezni akartam, hogy ez borzasztóra nehéz ezt pontosan látni, pedig az egyik abszolút kulcseleme. A másikat jeleztem. Nem teljesen független ettől az aspektusváltást, hogy ennek volt az a kiinduló gondolata, hogy miért szenvedés útján lehetne elérni a boldogságot, mert a megszabadulást a szenvedések láncolatával. Miért ne egy szenvedés mentes egy boldog úton? Ez tehát szakítás az aszketikus tradícióval, amit mondom, nagyon nagyon együtt rezeg azzal, hogy az erőszakos meditációs, az önlenyomó, a tudat elnyomó meditációs technikák való szakítás, ez teljesen együtt jár ezzel. Tehát ennek a logikája az az, hogy elkezdte a karma törvényét máshogyan látni, ami aztán univerzális válik annyira, hogy még a dzsáninák is átveszik néhány száz év múlva, pedig nekik nagyon nehezükre esett, fogcsikorgatva, de átveszik. Tehát, hogy ez a teljesen merev következmény etika helyett, a Buddha egy nagyon erősen szándéketikát hoz be. Nem az számít, hogy amit csinált abból mi lett, hanem az, hogy mire törekedtél. Tehát, ha én meg akarok valakit ölni, de speciál van rajta egy golyóálló mellény, akkor én gyilkos vagyok. Ha én ezzel szemben hátat fordítok, és a könyökömmel lesodrok egy virágcserepet, és az agyon csapja a nénit, akkor nem vagyok gyilkos. Ez egyértelműen ez a buddhista álláspont. Tehát szándéketika, és a másik, ez a fajta mechanikus karma működés, ami nyilván összefügg az, hogy egyértelműen a következményeket. Tehát ez történt, és abból ez lesz. Egy anyagnak képzelték a karmát a csájnak. Tehát ezzel szemben a karma, ami tehát egy belső működésű dologgá vált, tehát azon múlik, hogy az én pszichém milyen állapotban, a pszichéhez tartozik a karma. Tehát lényegében egy tudati, illetve tudat alatti működő erő. Tehát ebből következik az, hogy nincs az a mechanikus elképzelés, mint a dzsáináknál. Lehet, hogy én már 100 éve szent ember vagyok, csak éppen az előző életemben annyi mocskos karmát gyűjtöttem össze, hogy azt muszáj most kiszenvedni magamból. Ez a buddhizmusban nincs. Tehát ha valaki most eléri a megtisztulást, akkor ezzel vége is a karmák hatásának. Tehát ez egy elég alapvető hozzáállásbeli különbség. Tehát nincs az, hogy a karmát az kilóra mérnék. Ez, amit mondtam, ez természetesen bizonyos népies, népszerű buddhista tradíciókra nem igaz, mert a népet mindenütt szerették ijesztegetni a papok. Ez a csúnyát mondtál egy buddhista papra? 1500 év a pokolban, kész, megúszhatatlan. Jó, hát ez van. A vallás mindenütt ilyen, mindenütt tartoznak hozzá. Szép, meg kevésbé szép jelenségek is. Mindenütt emberek művelik. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az alapvető változások, ezeknek a kifejezése, a továbbhagyományozása, csak ennyi a Buddhának az újdonsága. Mondhatnánk azt, hogy ez apróság, ne lepődjünk meg. Nem mondom, hogy kivétel nélkül így van, de hogyha úgy végig gondolják magukban azt a pár nagy dolgot, ami világtörténelemben volt. Nagy felismerés, tanítást, eszmét. Az igazán nagyoknak a döntő többsége az valami egészen, egészen egyszerű dolog. Tehát vannak, főleg a 20. században vannak olyasmik, amikor azt mondják, hogy tényleg nagyon nagy jelentőségi tudományos izé, és előtte 80 évig kell tanulni, hogy egyáltalán az első oldalt megértsem a szövegből, tehát biztos vannak ilyenek, de alapvetően nem jellemző. Alapvetően nem jellemző, az igazán nagy dolgok, azok nem szoktak bonyolultak lenni. Azonban itt egy fontos dolgot hozzá kell tennem. Nem bonyolult megérteni. Ez nem jelenti azt, hogy ennyi megcsinálni. Tehát az, hogy egy szelíd gyakorlatot javasol a Buddha, az ő általa felvázolt útnak a követése, ez az egy dolog, de azt nem igazán állítja, hogy egy átlag ember az kicsit elolvasgatja, megérti, azt mondja, aha, így van. És akkor innentől kezdve megszűntek a problémái. Miért? Azért, mert a problémáink alapvetően nem, nagyon nagy részben nem racionális természetű problémák. Tehát valamilyen módon befolyásolják a problémák a tudatunkat és annak a működését is, de alapvetően mélyebbről jönnek a habitusokban, lelkialkatokban, tudatalattiba besöpört traumákból származnak különböző egészen meghatározó viselkedéseink. Ezektől tehát hiába van meg az embernek a helyes belátás, ami tehát tényleg nem egy nagy vasszisztasz, nem túl bonyolult. Az, hogy ezekkel tudjon valamit kezdeni, ez meglehetősen hosszú és szívós gyakorlást igényel. Azt gondolom, hogy valószínűleg téves az az elgondolás, ez csak is kizárólag egy buddhista szerzetes csinálhatja meg. Maga a Buddha egyértelműen így gondolta. De ez egy nagyon más világ volt. De az viszont biztos, hogy jobb esélye van rá egy szerzetesnek. Tehát magyarán, aki a folyamatosan a világból ránk zúduló feszítő hatásokat gyakorlatilag kiküszöbölte. Ha úgy tetszik, elszaladt előlük. Tehát épp elég azzal megküzdeni, ami már belül van. De ez nem azt jelenti, hogy a világ életben nem lehet ezekkel valamit kezdeni, csak egy kicsit nehezebb. Tehát amikor folyamatosan jönnek az újabb impulzusok, ezen a nyelven úgy mondanám, hogy karmikus hatások, akkor nehezebb rendet csinálni belül, de azért lehet. Általában akik ma komolyan vesznek valamilyen fajta tanítást, és próbálnak valamit elérni ezen a módon, ilyen kis okos ügyes kompromisszokkal szoktak próbálkozni. Ez az élnek a világi életbe, kicsit gyakorolgatnak, lehetőleg nap mint nap, és időnként szakítanak maguknak időt, hogy 5 napra, 10 napra, esetleg egy hónapra úgymond elvonulásra vegyenek részt, tehát egy rövid időre modellezik a buddhista szerzetesnek az életét, és ez így már egész jól tud működni. Tehát így elég sok mindent össze lehet hozni ebből a dologból. Megint csak, hogy is mondjam, leíró értelemben nem olyan nagy varázslat, ami itt kell. Tehát az, amit az ember először a rációjával megértett, hogy hogy is működnek ezek a dolgok, és ő mit akar vele, mire törekszik. Egyszerűen felfedezni, hogy mi az, ami ennek belül ellenáll. Tehát egy befelé tekintés. Ugyanezt csinálják a pszichoanalízisben a terapeuták is, csak itt nem kell hozzá terapeuta, hanem az ember magával meg tudja oldani ezt a dolgot. Tehát megfigyelni, hogy mi van, és azzal, hogy meg tudom figyelni, megpillantom, hogy hogyan működik, onnantól kezdve nem kell vele semmit csinálni. Tehát tényleg ez, hogy el kell engedni. Tehát a standard buddhista szöveg, ez a mit csinálják, éppen ülök a meditáció, és éppen arra akarok gondolni, mit tudom én, a Maitreya Buddha harmadik szemére szeretnék gondolni, és akkor ezzel szembe beúszik nekem az a pederaszta állat a szomszédból. Mit csináljak ilyenkor? A buddhista válasz ez egész egyszerűen nem kell ragozni. Figyeld meg, beúszott, esetleg ha eszedbe jut, akkor kérdezd meg attól, hogy miért úszott be, de nem fontos megkérdezni. Mindenképpen mondd ki a nevét, a megnevezés az segít. Tehát ez a szomszéd pederaszta állat a szomszédból. Rohadtul felkavar engem az, hogy a szomszéd pederaszta állat az eszembe jutott. Nem megy ki a fejembe a szomszéd pederaszta állat. Mikor ezt ötször elmondod, már el is ment. Aztán majd elő fog jönni másodszor, tehát előbb-utóbb meg kell találni, hogy miért jön nekem elő pont az a figura. Mondjuk, mert én voltam az a bizonyos pajsz, akivel ő pajderasztész lett. Tehát valahol ennek fel kell tárulni, de ezen a módon elengedhetők. Tehát nem elnyom, nem erőszakoskodom vele, hanem végül is megszabadítom a tudatomat ezektől a dolgoktól. Tehát felismerés és hagyni előjövés, elengedés. Nem olyan egyszerűen, és hamar jönnek ám elő a problémák. Tehát a pszichoanalitikusok azért tudnak megélni a szakmájukból, mert megint csak nem megy ez egy ilyen két perc alatt, ez a hármat beszélgetünk az ágyikónéval, és már jó is. Tehát nehezen jönnek ezek fel, de simán feljöhetnek és elengedhetők. És hát amikor ez megtörténik, ezt nevezi a buddhista tradíció nirvánának, pálió nibbánának, maga szó egyszerűen azt jelenti, hogy kialvás, ellobbanás. Szó szerint elfújás, a vá igaz jelenti, hogy fúj, mint a szél. Tehát a tűznek az elfújása. Milyen tűzről van szó? Hát a szenvedélyek és a szenvedéseknek a tűzének az elalvásáról. Kettő együtt jár. Buddhai válasz az ifjú bódhiszató kérdésére, ez a lehet-e valamit kezdeni a szenvedéssel, az, hogy lehet, együtt múlik el a szenvedélyekkel. A szenvedélyekkel, vagyis az erős, görcsös, érzelmi tapadásokkal. És egyszerűen a nirván állapot az annyit jelent, hogy ez teljesen megszűnt. Metafizikai értelme teljesen bevethető a kérdés, hogy jó, most éppen megszűnt, most nagyon jól érzem magam, semmi szenvedély. És akkor öt perc múlva jön a másik, hogy ez így van, vagy nincs így. Standard buddhista válasz a legtöbb iskolában, hogy nem, nincs így, nem jön a másik. Miért? Azért, mert jó. Az ember, ha nagyon jól érzi magát, akkor nem megy bele valami rosszabba. Tehát azt látják, hogy ha valaki tényleg elengedte a szenvedélyeit, nem néhányat, hanem úgy hagyom ezt az izét, attól bekerül egy olyan derült, derűs, nyugodt, üdvös, szeretetteljes állapotba, ami jobb el sem képzelhető, és tekintve, hogy nem egy két éves csecsemőről van szó, pontosan tudja, hogy mi az a sok minden másik, ami ennél rosszabb. Egész egyszerűen nem tudja kikezdeni a személyiségét az új szenvedély, amennyiben valóban elérte ezt az állapotot. Azért tekintik ezt egy végleges dolognak, egy nirvánának, egy ahogyan a tűz, ha egyszer tényleg kialudt, akkor kialudt. Amíg nem aludt ki, csak a lángja nem látszik, ott van a parázs, akkor az újját tud. Ha valóban kialudt, akkor nem, akkor ennyi volt. És azt gondolják, ez már a metafizikai mese hozzá, hogy ha valaki elérte ezt az állapotot a halál után, nem fog többet újjászületni. Nem meglepő, hogy egyszer azt mondtuk, hogy az újjászületésnek az egyik mozgató ereje az, hogy az ember tapad a világhoz. Ezért, amikor kiszakad innen a lelke a világból, akkor keres magának újat, akkor elég érthető, hogy ha ezek a tapadások teljesen megszűntek, akkor nincs újjászületés. Tehát az előbb súlyos buddhista értelme, súlyos eretnekséget követtem el, mert hogy a buddhista tanításnak, szerintem soha nem fogjuk megtudni, hogy ez tényleg magától a Buddhától származik, vagy csak közvetlenül utána tisztázódik így le, alig-alig vannak metafizikailag kötelező elemei. Gyakorlatilag egyetlen egy ilyen kemény metafizikai dogma van, amiben minden buddhista, ma létező buddhista irányzat teljesen egyetért. Ennek megfelelően, hogyha sértegetni akarják a másikat, akkor azt mondják, hogy ezt nem tartott-e be. És egy elég meglepő metafizikai állítás. Úgy hívjuk, hogy ez az an-átman, pálium anattá tana, a lélektelenség tana, az, hogy nincs lélek. Hát akkor hogyan vándorol a lélek, ha egyszer nincs lélek? Hát ennyire hülye nem lehet valaki mondani az ember első hallása. Meg második, meg harmadik hallása is. Az, hogy nincs lélek, az nagyon sokféleképpen értelmezhető. A szanszkrit szó, amit használnak, az ugye ugyanaz, mint amit az upanisadok is használ, erre az átman, amire jelszemény szerint önmaga. Tehát akár még test is lehetne. A tanítás az egyszerűen annyit jelent, hogy nincs az embernek egy olyan átmanja, ami egy statikus, állandó, változatlan szubstancia volna. Ennek megfelelően az anátman tanítását teljes joggal fordíthatjuk úgy, számos más iskolában muszáj is lenne ezt tennünk, hogy így fordítjuk, nem lélek nélküliségnek, hanem inszubstancialitásnak, a szubstancia tagadásának. Ennek természetesen valóban a leghangsúlyosabb eleme az egyéni változatlan szubstanciának a tagadása. Ebben az értelemben fordíthatjuk bátran éntelenségnek. mások magátlanságnak fordítják, hogy az át van szó a szanszkrit köznyelvbe visszaható név, mert maga önmaga. Éntelenség, magátlanság, lélektelenség, inszubstanciátás, ez ugyanannak a szanszkrit páli kifejezésnek a fordítási kísérlete. Nem azt mondja tehát, hogy nincs emberi tudat, van, nanáhogy van, és nem azt mondja, hogy az emberi tudat megszűnik a halállal, hanem azt mondja, hogy nincs egy szubstanciája ennek a dolognak, a szubstanciának abban az archaikus értelmében, hogy egy teljesen változatlan izéje. Van valami fajta folytonosság, ezt a később iskolák úgy szokták elemezni, hogy igazából csak pillanatnyi állapotok vannak, de ezek egymásra egy folyamatos oksági viszonyban vannak. Nos, ebben a folyamatos oksági egymásra következésben, tehát mondjuk azt, hogy nincs lélek, csak lélek állapotok vannak, ebben a folyamatos oksági egymásra következésben a halál egy törés, csak nem végpont. Tehát nagyon máshogy folytatódik a halál után ez az oksági sorozat, mert egész addig ugyanabban a testben, ugyanabban a környezetben fejtettek ki hatását, és itt valami ugrás következik be, amiben nem mennek bele, hogy hogyan működik, pontosan a legtöbb tradíció nem megy bele, hogy hogyan működik ez az ugrás. De lényeg az, hogy a mi szempontunkból, ha nem vagyunk filozófusok, és nem becsüljük túl sokra a szubstancia elvont fogalmát, ez gyakorlatilag borzasztóra hasonlít ahhoz, mint hogyha azt mondanák, hogy van-e lélek, csak az nem egy abszolút változatlan entitás, hanem egy folyamatosan változó izé. Most mi ma ehhez vagyunk szokva, nem a lélek szóval, hanem a személyiség szóval. Teljesen azt gondolom, hogy van személyiségünk, vagyunk valamilyenek, egyáltalán nem össze-vissza történik dolgokhoz, nagyon is kiszámítható, hogy ki mit fog csinálni ilyen és ilyen helyzetben. Tehát van személyiségünk, csak az nem egy lezárt dolog, hanem változik, folyamatosan változik. Most a buddhista tanítás is lényegében ezt tartalmazza, hogy természetesen van az emberek személyisége, csak éppen annak minden része változik, vannak viszonylag stabil elemei, nyilván vannak nagyon gyorsan változó elemei, például az, hogy éppen most mi jut eszembe, egy nagyon gyorsan változó dolog, az, hogy éppen most mit kedvelek, kicsit lassabban változik, vannak ilyen egészen alapvető személyiségjegyek, amik egy egész életen, vagy legalábbis annak nagy részén keresztül végigkísérnek minket. És ebben az újjászületéses rendszerben nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy vannak ennél is állandóbbak, tehát amik akár több életen keresztül is végigkísérhetnek minket. Tehát semmi ellentmondás nincs a lélek szubstanciatagadása és a lélekvándorlás között, csak a szó. Ennek megfelelően a buddhisták nem szeretik a lélekvándorlás szót használni, hanem például azt mondják, hogy létforgatag, például azt mondják, hogy újra létesülés. De ez csak terminológiai finomkodás. Ezzel az önálló lélek szubstancia tagadásával a buddhizmus egyébként meglepően közel került a mondjuk úgy a viszonylag modern természettudományos állásponthoz. Hihetetlenül izgalmas kérdés, hogy miért van ez így, mert hogy nem egy darab véletlen egybeesésről van szó, hanem ténylegesen a kortárs világszemléletek közül a buddhizmus egészen kiemelkedően sok vonásban borzasztóra közel áll a modern tudományos szemlélethez. Hát ezt most megfejteni nem tudjuk, csak egész röviden jeleznék egy okot. Azért, hogy a modern tudományos szemlélet, modernitás, az nem egyszerűen az, hogy elektromikroszkóp, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan tárgyi tényt tudunk, amit korábban nem tudhatunk, nem volt meg hozzá az eszközünk, hanem az teszi moderné, hogy szakítottunk a premodern szemlélettel, ami a nagyjából a 19. századnak a végéig egyértelműen uralta az európai tudományosságot, ami azonban nem egy tudományos modell volt, hanem egyfajta filozófiai modell. Kis leegyszerűsítéssel azt mondhatnám, hogy az arisztoteliánus világszemlélet volt, például abban, hogy Arisztotelész osztja fel úgy a világot, hogy vannak szubstanciák, és ezek az alapvető létezők. És egy szubstanciának lehetnek tulajdonságai, járulékai, amik rámennek, jönnek róla, stb. Tehát, hogy ketté választja a stabil magra és annak a változó tulajdonságaira. Most ez nem magától érthető, hogy a világot így kell látni, a világot sokféleképpen lehet látni. Tehát amiben a mi tudományosságunk modern, hogy gyakorlatilag belekényszerült, hogy szakítson a saját tradíciónknak ezzel a filozófikus világszemléletével, ami alapvetően tehát a világot lényegében dolgoknak látja, biliárdgolyók összességének, amit a hihetetlenül sikeres, ugye modern, tehát az elmúlt 400 évben kialakult mechanika olyan tényleg nagyon sikeresen, nagyon hasznosan sikeresen tesz meg, hogy így elemzi a világot, és nagyon pontos predikciói lesznek, 1000 évekre előre megjósoljuk a napfogyatkozást, célba lövünk a Holdra, és eltaláljuk, stb. Stb. Tehát mind-mind ezzel függ össze, hogy ez egy nagyon sikeres modell, de mégiscsak a világ nem biliárdgolyókból áll. És ha az ember nem a biliárdgolyókra figyel, hanem mondjuk, mert egy olyan klíma alatt él, ahol szájába lúg a banán, tehát nem annyira érdekes, hogy kimellózza a földből kinkeservel a gyümölcsét, hanem csak kitátja a száját, és berüpül a sülgalom. Ott ráér másra figyelni, ami nem olyan biliárdgolyószerű, mondjuk az emberre, ami baromira nem biliárdgolyószerű. Sem primer testi valójában, pláne nem testi reakcióiban, pláne nem, hogyha nagy Isten befelé figyel az ember, és a saját lelkét megfigyeli, az aztán végképp nem biliárdgolyószerű. Tehát azt gondolom, hogy tehát amikor erről beszél valaki, hogy a buddhizmus az hipermodern tudományos szempont, egyszerűen nem hazudik, de nem arról van szó, hogy valami világcsoda van, a Buddha tényleg minden tudó volt, és előre látta a 20. századi atomfizikát, szó sincs erről, egyszerűen nem volt fogja annak a szemléleti rendnek, ami a mi európai szemléletünket nagyon erősen bilincsbe kötötte, ennek rengeteg haszna volt, mert egy nagyon erős, masszív keretet adott, amire lehetett támaszkodni, a biliárdgolyó kemény, lehet rá támaszkodni, tehát sok haszna volt, de az ilyen keretek olyanok, hogy egyúttal korlátok is, nagyon kemény korlátok voltak. Nem volt meg ez a keret, nem is alakul ki Indiában olyan sikeres tudomány, mint nálunk. Nem volt meg ez a korlát. Nem is szorul be az emberi gondolkodás ezekbe a nagyon szűkös békókba. No, hát ennyit az Anátman tanításáról. Azt ígértem, hogy belenézünk ebbe az úgymond első beszédbe. Hagyományos nevén ez a tankerekének megforgatása, Dharma Csakra Pravartana, Pálió Dhamma Csakra Pravartana, Sutta, vagyis tanító beszéd. A cím nem a Buddhától származik. El kell, hogy mondjam, az eredeti magnó felvételek is elvesztek. Tehát a szöveg hitelessége bizonyos értelemben megkérdőjelezhető. A Buddha nagyjából időszámításunk előtt 430 körül mondott valamit, és ezt valamikor időszámításunk előtt 70 körül írták le. Kettő között adódhatott alkalom egy kis módosulásra. Tehát teljesen biztos, hogy ez nem a Buddhának az első beszéde. Ez az a szöveg, amit a Buddha első beszédének tart a páli hagyomány, és azért nem 400 évig módosult, hanem elég nagy biztonságra gondolhatjuk, hogy körülbelül Asoka császár korától kezdve a buddhista hagyomány rengeteg elemét egyszerűen sok szerzetes memorizálta, és ezért tűrhetően jól fennmaradtak. És konkrétan ennél a szövegnél van okunk azt gondolni, hogy már korábban még többen. Miért? Egyrészt egy fontos pillanat. Egy tanító életében tipikusan két igazán fontos pillanat van. Az egyik, amikor kezdés, amikor befejezi. Ennek megfelelően ez a szöveg, az első beszéd, és az utolsó beszéd, az, amiről élből azt gondoljuk, hogy valószínűleg ezek nagyon hiteles szövegek, ezekre nagyon figyeltek az emberek. Ráadásul a beszéd formáján látszik, hogy ez rendesen meg van csinálva. Tehát ha nem is pont így hangzott el, de ez egy olyan szöveg, ami elhangozhatott volna abban az értelemben, hogy egy olyan szöveg, ami összeszedetten megpróbálja elmondani a legfontosabb újdonságokat, amikre pont most jött rá a Buddha néhány hete Bódhgayában, a Bódhifa tövében. Ezeket megpróbálja összefoglalni, és elmondani olyanoknak, akik még nem hallottak róla. Mint ilyen, tehát egy nagyon praktikus, ilyen kezdjünk bele a buddhizmusba szöveg, és ez nem csak önökkel van így, hogy valamikor bele kell kezdeni ismeretlenként, hanem a legtöbb buddhista szerzetes úgy kezdte, mert a buddhista szerzetesi fogalmak közül az egyik a cölibátus. Tehát ez egy nagyon kevés buddhista szerzetes van, akinek mind a két szülője buddhista szerzetes lett volna. Ez nem lehetetlen ugyan, mert az élet ismer kacskaringókat, de mondjuk egy atipikus. Tehát szinte minden buddhista újoncként kezdi az ő szerzetesi karrierjét. No, ez a szöveg, ez szerintem nagyon jól látható, alapvetően erre van kidolgozva. Tehát ebbe a kontextusba behelyezve, hogy és akkor azt mondtam az első szerzetesnek, de valójában ez egy olyan kis káté, ez a deviflázod, akkor még semmit nem érted, de már mindent tudsz, amit tudni kellene, megvannak azok a kis szögek, amikre rá lehet majd akasztani a kicsit kidolgozottabb, testesebb tudást. Tehát lássuk ezt a beszédet, pontosabban azt a részét, ami ide tartozik, mert a hagyomány kiegészíti némi kis mesés csodás elemekkel a végén, de ez baromira nem érdekes Vekerdi József fordításában. Szerzetesek, két véglettől kell távol tartani magát annak, aki remetességbe távozik. Milyen két véglettől? Az egyik az, amelyik elmerül a gyönyörökben, a gyönyörök élvezetében. Ez üres hitvány, közönséges, nemtelen, értéktelen. Ez annyira nem újdonság, jelezem, hogy ennek a vándoraszkéta tradíciónak elemi része volt az, hogy igen, kijövünk a világból, a világi kapcsolatokból, a világi élvezetekből. Ez annyira nem újdonság, a másik véglet egy kicsit szokatlanabb. A másik az, amelyik elmerül az önkínzásban, ez fájdalmas, nemtelen, értéktelen. Máshogyan szólja le a kettőt, a gyönyörűben való elmerülés azt hitványnak nevezi, ez pedig fájdalmasnak. De mind a kettőt, hát értéktelennek fordítja Vekeri szó szerint, nem célra vezető. Szerzetesek, a beérkezett mindkét végletet elkerülve rátalált a középútra, amely megnyitja a szemeket és megvilágosítja az elmét, amely nyugalomra, megismerésre, megvilágosodásra, kialvásra vezet. Kialvásra, tehát nirvánára vezet. Középút, vagy Csimápartipadá páliul, ez adja majd a legszélsőségesebben tartott buddhista filozófiai irányzatnak, a madhyamakának, vagyis a középsőknek az elnevezését is. A mi mai világszemléletünk, ami a romantikán edződött, rohamot kap a középút emlegetésétől. Aurea mediocritas, ugye az arisztotelészi elvet, ugye a mindenfajta szélsőségek, a gyávaság és a vakmerőség közötti optimális közép arisztotelészen, ugye a bátorság. Ezt mi vércikinek tartjuk, mi az, hogy közepesnek lenni? Tehát, hogy csak azt ne. Tehát a mi kultúránktól borzasztóra idegen a közepesnek a vállalása. Most egy olyan világban, amikor még gyakran voltak az emberek szélsőségesek, és ez nem onnan látszott, hogy egy sárga elejű pólónak a hátoldalán egy lila pötty volt, hanem ennél komolyabb dolgokban tudtak nagyon furcsák lenni az emberek, egyszerűen kevésbé korlátozott a világ. Szabadság világa az a primitív ókornak a világa. Tehát az egy kicsit jobban megbecsülték azt, hogyha valaki sem ezt, sem azt nem csinálja, hanem egyszerűen csak viszonylag normális. Szóval nem volt ciki azt mondani, hogy a mester rátalált a középútra. Figyeljük meg, hogy a fordító egyébként téved. Egy kicsit is figyeltek arra, amit mondtam a Buddha legendás és nem legendás életútjára, akkor az hogy a beérkezett, ezt önmagára mondja a Buddha, Tathágata, a beérkezett mindkét végletet elkerülve rátalált a középútra. Hát ő az, aki nem került el a két végletet, tehát kezdte a világi életben, majd utána az aszkézis az abszolút végletekig vitte. A fordítás hibás egyszerűen azt jelenti a mondat, hogy a beérkezett rátalált arra a középútra, ami elkerüli a végleteket. És mi ez a középút, szerzetesek, amelyre a beérkezett rátalált? Ez a nemes, nyolc ágú ösvény, mondja Vekerdi, helytelen, nem nyolc ágú ösvény, mert ott választanom kellene, hogy merre indulok. Nyolc tagú ösvény, nyolc eleme van, nyolc összetevője van, nem nyolc opció, szó sincs róla. Ez az Arió Arthangikó Maggó, tehát a nemes nyolc rétű vagy nyolc tagú ösvény, ez a buddhista gyakorlatnak az alapleírása. Régi indusok szerették számokban kifejezni a dolgokat, ez egy jó mnemotechnikai eszköz, a buddhizmus abszolút megörökli ezt a tradíciót. Figyeljük meg, mindjárt szembe találkozunk majd a négy nemes igazsággal, ez most a nemes nyolc rétű ösvény, és van még egy-kettő, tehát a három drága kő, meg a hármas ismertetőjegy. De ez a kettő a legfontosabb, ez a nyolcas és a négyes. Mi ez a nemes nyolc rétű ösvény? Helyes nézetek, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód, helyes törekvés, helyes gondolkodás, helyes elmélyedés. Hát nem lettünk sokkal okosabbak, igaz? Mindent jól kell csinálni, persze, ilyen egyszerű. A fordítások itt-ott vitathatók. Na most ezeknek azért van egy viszonylag konkrét és elég jól megfogható jelentéstartalma. Mindenkit figyeljük meg a sorrendjüket, honnan indít és hol ér véget. Nem azt mondja, hogy először megnyalom a magasztosnak a felkínált testrészét, hanem azt mondja, hogy az első, az a helyes nézetek. Tehát a legtöbb vallási tradíciótól eltérően nem elfogadást, belépést, hitet, vakbizalmat kér, hanem azt mondja, hogy tessék figyelni. És ha megértheted, akkor jó, akkor van egy kiinduló pont. Tehát az első a helyes nézetek, a helyes belátás. Tehát egy tisztán értelmi valami. Ez az első. Ez még nem jelent semmit, csak ez az első fázis. És erre következik csak másodikként a helyes elhatározás. Tehát nem fordítva, először leteszem a szent fogadalmat, és utána majd elárulják nekem a nagy titkot, amiért érdemes volt belépni a varázslók körébe. Azt mondja, hogy hallgass meg, gondold meg, értsd meg, ha megértetted, tetszik, akkor ezután következhet az, hogy eldöntöd magadban, hogy és követed is. Nem esik egybe. Tehát a földkerekségén számosan vannak véleményem szerint emberek, akik eléggé jól értik a buddhizmust, tehát rendelkeznek a helyes nézetekkel, értik és egyet is értenek vele. És erre semmilyen elhatározás nem következik, azt mondják, hogy totál imponál nekem, hogyha valaki ez alapján tud élni, nekem ez nem megy, és akkor folytatja tovább a tisztes polgári szakmáját, mit tudom én, kurva pecér. Tehát nincs logikai kapcsolat a kettő között, a fontos az az, hogy a sorrend, tehát a helyes elhatározás a második elmélet, ezt a magasztos így gondolta, a gyakorlatban természetesen emberek vagyunk. Nagyon gyakran a helyes, vagy esetleg nem is annyira helyes elhatározás az első, és utána megpróbálja megérteni a derék törekvő azt, hogy mi is az, amihez ő csatlakozott, és esetleg nem sikerül neki. Például nem is jól mondják el neki. Hát a világ az silány. Buddhista alaptanítás, szabban dukham. Minden vacak. Oké, helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód, ez a három, ez nyilván összetartozik. Mit jelent a helyes beszéd? Ha nagyon bután fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy hát nem szabad hazudozni. De természetesen nem erről van szó, valóban nem szabad hazudozni. A beszéd akkor helyes, hogyha nem árt, ez egy minimum kritérium, de jobb, hogyha használ. Általában azt szokás gondolni, és ez a Buddha is úgy amblok egyetért, hogy a hazugság az nagyon ritkán használ, és leginkább árt. Tehát azt ne csináljuk. De az igazság, ez egyáltalán nem igaz, hogy az igazság használ. Az igazsággal nagyon sokat lehet ártani. Ezt mindenki tudja, aki beveszi a tévének azt, hogy ezt a filmet nem nézette meg a 12 évnél kisebb gyerekkel. Ez nem arról szól, hogy az adott filmben hazugság lesz. Ez simán lehet, hogy igaz. Konkrétan a viszonylag komoly és igazat mondó filmek elég nagy részén a 18-as szám olvasható. Okkal. Vagy legalábbis valaha még az olvasható volt. Amikor még nem úgy gondolták, hogy a 18 éven felüli az egész egyszerűen úgy történik, hogy megszámlálom a hullákat, és hogyha 53-nál több, akkor 18 éven felüli az csak 16. Tehát a régi időkben még simán besoroltak 18 éven felülnek olyan filmek, hogy se szex, se halál. Egyszerűen a világban bizonyos dolgok olyanok, amik teljes joggal és teljes okkal megkíméljük a gyerekeket. Ha lehet, sajnos néha nem lehet. No, tehát szó sincs arról, hogy az igazság az önmagában elégséges lenne a helyes beszédhez. Az igazmondásnak rengeteg mérhetetlen aljas formája van, például a pletykálkodás az ilyen. A pletyka fogalma szerint nem hazugságot tartalmaz, hanem egy igaz állítást valakiről. Vagy például a sértegetés. Mint tudjuk, az igazi jó sértegetés az nem az, amikor valamit mondok a másikra, ami nem igaz. Az egy kicsit kellemetlen, a te anyádat. De ha az én anyámnak az erkölcsei amúgy makulátlan, akkor valójában ez ennyivel véget ér. Ez hiszem, ha történetesen az én édesanyámnak a pénzkereseti módja ez a nem nagyon kellemes valami volt, akkor valószínűleg nagyon ideges leszek ettől. Tehát az igazi jó sértegetés az igazságot tartalmaz. Ettől még nem lesz helyes beszéd, teljesen helytelen beszéd. Nem segítő, hanem ártó szándéka van. Tehát a helyes beszéd az nem egyszerűen igaz, hanem nem rágalmaz, nem pletykálkodik, nem bánt, nem sért, hanem lehetőleg segít és támogat, ápol és véd, megnyugtat. Mivel a szerzetes testvérek intellektusa igen különböző, van ennek egy praktikus lefordítás a gyarló szerzetes testvérek számára, ami úgy hangzik, hogy ne pofázzatok. Tehát azt mondja, hogy nem kötelező, de a legegyszerűbb, ha így csináljátok, hogy hát alapvetően az öregekre hallgattok, tőlük lehet kérdezni, hogy világiakkal lehet-e beszélni. Hát legjobb, ha nem beszéltek világiakkal, kivéve, hogyha a tanításról kérnek valamit, a tanításról tanítani lehet, az viszonylag biztonságos. Hát ez a gyengébbek kedvéért lehetséges opció, tehát ez nem része a szabálynak, csak ugye mondtam, hogy maga az egész szeretési élet is csak arra való, hogy gyarlók vagyunk, segítség, támasz. A helyes viselkedésre nagyjából ugyanazt elmondhatnám, ami korábban, tehát hogy elsősorban nem formális technikai szabályokat jelent, hogy minden reggel 6 és 6:20 között fogat kell mosni. Nem rossz fogat mosni egyébként, de nem ez a dolognak a lényege. Tehát az olyan viselkedés, olyan cselekvés, ami legalábbis nem árt, de legjobb, ha használ. A helyes életmód, vagy inkább helyes megélhetés, az pedig ugyanezt általánosítja az életnek egy, de ma is fontos, annak idején még fontosabb része. Tehát amiből az ember megél. Tehát nem az, hogy most éppen mit csinálok, ez a vakarom-e a fejemet, vagy nem vakarom a fejemet, hanem az, hogy én mondjuk egyetemi oktatóként keresem a kenyeret. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miből él az ember, és itt ez az előírás az azt mondja, hogy olyasmit kell választani az embernek, amivel nem jár együtt a többi szabályok megszegése. Tehát egyszerűen nem választja az ember szakmának mondjuk a hóhért, mert az nagyon nehéz úgy csinálni, hogy időnként ne okozunk ártást valakinek. Konkrétan nem lesz az ember mondjuk drogkereskedő, kocsmáros, stb. Tehát mind úgy következnek ebből a dologból. Tehát volt az eleje a dolognak, ami egy ilyen kis elmélet, a helyes nézetek, és az ehhez kapcsolódó belső döntés, a helyes elhatározás, hogy jöttek ezek a kis egyszerű életszabályok, ez a hogyan éljünk, hogyan beszéljünk, és a harmadik, utolsó etapja a dolognak az a szükenvet buddhista gyakorlatra vonatkozna, amit Veked úgy fordít, hogy helyes törekvés, helyes gondolkodás, helyes elmélyedés, helyes törekvés, talán egyszerűbb úgy fordítani, vagy közelben a mai szóhasználat, hogy azt mondom, hogy helyes gyakorlás. Ugye alapvetően szerzetesekhez beszélsz, hát tényleg azt jelenti, hogy a napi rendszerességgel végzi azokat a gyakorlatokat, amik remélhetőleg előre viszik őt. Ezek meditációs gyakorlatokat jelentenek, ez jelenti bizonyos szövegeknek a megismerését, majd ezen már túl vagyunk, akkor a felidézését. Ez a tényleges napi gyakorlatban azt jelenti, hogy összeülnek a szerzetes testvérek, és együtt recitálgatják a szövegeket, ami mellesleg egyébként nagyon vegetatív, de nagyon üdös hatással van az idegrendszerre. Az ember így, évan, mész, utam, nékan, szamajan, vaga, vávárán, azt mondja, így, nagyon jó, ezt egy csapatban együtt csinálják, hogy zengaterem, tök jó. Egyébként ennek a szuttának az első szavait mondtam, csak nem magyarul. Szóval ez a helyes gyakorlás Vekerdi fordítása van, tehát helyes törekvés. A következő az a Vekerdinek az egyik fő problémája, kulcs terminussal, palius sati, sanskritus smriti. Ezzel nem tud mit kezdeni a Vekerdi, a szó köznyelvben azt jelenti, hogy emlékezés. A buddhista terminológiában majdnem azt jelenti, csak hiányzik belőle a múlt eleme. Vagyis tudatba hozás és ott tartás. Ezt jelenti. Ez az egyik alapvető, mondjuk úgy első fázisú meditációs gyakorlat a buddhizmusban. Nagyon sok mindenre alkalmazott, tehát először egyszerűen testtudatosításokat foglal magában a sati. Tehát ez a helyes satit, helyes tudatosítást, ezt fordítja itt éppen, ezen a helyen éppen gondolkodásnak fordítja Vekerdi, másod elmélékezésnek fordítja, mind a kettő teljesen rossz. Ugye a fordítunk egy nagyon kiváló indológus, de egyáltalán nem buddhista, tehát nincs otthon ezekben a terminológiai finomságokban. És az utolsó az a szammá, szamádhi, ugyanaz a végcél, mint például a jogánál, és ez a mély koncentrációban elért elmélyedettség, mondhatnánk azt, hogy ez a meditációs élmény. Tehát a sati, az mondjuk a meditációs gyakorlat, a tudatnak az összpontosítása, és ha ebből előjön valami csúcsponton, nyilván ez lesz a megvilágosodás élmény, kevésbé csúcsponton ilyen kis egyéb dolgok, amire mondjuk az Zen azt mondaná, hogy egy kis szatorin volt éppen, egy ilyen átmeneti bevillanás. Tehát az e felé tartó közelítő fázisok. Time is up, úgyhogy akkor innen folytatjuk jövő órán. Különösen, ha valaki megjegyzi, hogy hol tartottunk, és megmondja nekem, de már tovább is kell rohannunk, mert annyira kevés óránk ennyi. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádió Egyetem. Indiai filozófia. Rúzsa Ferenc, Buddha. Az ELTE BTK-n 2009. május 13-án elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Szalai Katalin. Vágta Kenyeres Balázs.